Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Kedves testvérek, Istennek sokkal nagyobb karja van annál, mint amennyire most szüksége van itt a mi esetünkben, hiszen szinte meg se kell mozdítani a kezét, és már is egybe tud fogni minket. Csak abban reménykedjünk, hogy mégiscsak vannak, akik ezen a mai ünnepen, ami István király legnagyobb ünnepe, nem a augusztus 20-a, és nem ezek a különböző, igazából a népi vallásosságnak a egyszerű elemeit jelenítik meg. Ma Szent István király ereklyéinek a felmutatása napja van, egészen sajátosan az épségben megmaradt jobb kezének az üzenete. Az ember keze nagyon beszédes, és bizony mindegyikünknek sokat kellene elmélkedni arról, hogy mire használjuk a kezünket. És egyáltalán fölismertük-e azt, hogy a jó cselekedeteknek, az alamizsnáskodásnak egyik legsajátosabb megjelenítője a kezünk. Minden esetre ezen a mai napon mi, akik itt vagyunk, ez egy kis számomra is eligazító, hogy nem szabad álmodoznom arról, hogy itt hétköznapokon szentmisét tartsunk, mert ez, ha szabad így mondani, luxus lenne. Következésképpen mi ezen a napon, akik együtt vagyunk, köszönöm, hogy eljöttetek, az énekeseknek megkülönböztetetten köszönöm, mert ők a leghűségesebbek. Ők mindig itt vannak, mert valamiképpen ők megérezték azt, és tudatosították is magukban, hogy a Szent Mise liturgiájában nekik olyan szerepük van, amely meghatározó. Hiszen aki énekel, az kétszeresen imádkozik, meg egyáltalán. Nyilvánvalóan megvan a varázsa a csendes szentmisének is, de akkor, amikor az ember énekre nyitja az ajkát, annak megint van egy sajátos üzenete, de most ezeknek a magyarázatában ne menjünk bele. Minden esetre ajánljuk fel ezt a szentmisét Szent István király népéért. Azért a népért, akinek megmutatta István király a hitútját, azért a népért, akiért István király oly sokat tett az egész nemzetünk életét, mindennapjait, sőt a jövőjét, hiszen ezer esztendő telt el, és ma is abból a tanításból és életpéldából táplálkozik, aki tudatosan él, akik most itt vannak, nyilvánvalóan ez így van, úgyhogy képviseljük a magyar népet, reménykedjünk abba, hogy oly sok templom van, hát csak-csak összegyűl annyi ember, hogy méltóképpen emlékezik, és különös módon is misére gondoljunk, hiszen ő is ennek a népnek egy reményteli fia, és ezen a mai napon 18 éves születésnapja van. Isten éltessen, Misi. Úgy látszik, hogy ő nagyon fontos emberként szeretgeti ez a kis közösség, mert szinte minden egyes ember, aki itt van, figyelmeztetett engem arra, hogy a misiről meg ne feledkezzünk, mert születésnapja van, tehát legyen elegendő tápláléka, lelki tápláléka, hogy kiteljesedhessen keresztény értékek gazdagságából az ő élete. Annyit emlegetjük a keresztény értékeket, csak hogy a keresztény értékek akkor vannak jelen a nemzetünk életében, ha vannak, akik ezt meg is jelenítik. Bízunk abban, hogy Misi ezek közé tartozik egész élete során. Kedves testvérek, bűnbánattal kezdjük ezt a szentmisét. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ne féltek, isded nyáj, hisz atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja az országot. Adjátok el, amitek van, és osszátok ki a rászorulóknak, Készítsetek magatoknak kimeríthetetlen erszényt, kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol tolvaj nem fér hozzá, és amoly nem rágja szét. Ahol a kincsetek, ott a szívetek is. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, a hívő embernek az életét a hite határozza meg, és az emberekkel való kapcsolata. Az ember hite természetszerűen az Isten hitben gyökerezik. Ha az ember fölismeri az Isten titkát, azt a hatalmas gazdagságot, amit a Szentírás ezzel az egyszerű mondattal fejez ki, Isten a szeretet. Isten hit, kapcsolatunk az Istennel szeretetben, ami abból táplálkozik, hogy az Isten szeretettel van irántunk, szeret bennünket. Most az elmúlt hetekben, húsvéti ünnepkörben szinte egyfolytában erről volt szó, úgy szerette az Isten a világot, úgy szeretett az Isten minket, hogy a fiát adta oda értünk, és a fiúnak valóban az a küldetése, hogy az Isten szeretetének ezt a sokszínűségét, ezt a bőségét, gazdagságát tudja megmutatni, hiszen mindegyikünknek más-más fajta szeretetre van szüksége. Ez az egyik. A másik pedig az embertársainkkal való kapcsolatunk, ami magától értetődően azt jelenti, hogy egymás életét szolgáljuk. Az emberi kapcsolat nem arra való, hogy milyen ajándékokat kaphatok a másik embertől. Persze egymás számára ajándék vagyunk, de nagy kísértésünk az, hogy a másik embertől várjuk azt, amire úgy gondoljuk, hogy nekünk szükségünk van. Állandóan visszatérő berögzöttségünk az, hogy szeretnénk a másik embernek megmondani, hogy mire van szükségünk. És szinte azt szeretnénk, hogy az ő életét, ami kimondott, megfogalmazott igényünk kitöltése jelentsen mindent. Holott az embertársakkal való kapcsolat az tőlem indul ki. Itt arról van szó, hogy mennyire ismeri föl az ember azt, hogy a másik embernek mire van szüksége. Többször említettem a évek során, akik ismernek, többször is hallották ezt, hogy a szeretet szolgálatban, aztán különböző közösségekben az ember fölismerheti azt, hogy mire van szüksége a másik embernek, és ha van elegendő találékonyság az embernek, meg van elegendő áldozatkészség az emberben, akkor ebben ismeri fel az élet értelmét, hogy a másik emberért van. Arról nem is beszélve szintén, ezt is többször említettem, csak egymással való kapcsolatunkban derül ki az is, hogy mire is képes az ember, ha van elegendő készség benne, ha van az emberben elegendő áldozatkészség. Mert hiszen nagyon könnyen fölismerhetjük azt, hogy mire van szüksége a másik embernek, csak hogy ennek a kifejezése valóban áldozatot kíván az embertől, de ugyanakkor ennek az a hozadéka, hogy az ember önmagát is jobban megismeri. Rá döbben arra, hogy mi mindenre képes az ember, olyanra is, mert az adott helyzetek kihívást jelentenek, valami olyanra is, amire ezek nélkül, a kihívások nélkül nem is gondolna az ember. Most akkor, amikor mi István királynak a emlékét idézzük, akkor pontosan ezt a két kérdést kell az ő élete művében fölismernünk. Ugye ez erről is említettem, vagy beszéltem is többször, hogy a pápa, aki a koronát küldte neki, ugye abban az időben már a császárság korában vagyunk, pogány császárok esetében is működött ez, de amikor a keresztény hitigazságokra hivatkozva koronázták meg a királyokat, akkor a kereszténykorban apostolinak tartották ezeket az embereket, apostol utódnak. És minő csoda, István király a koronát, amikor megkapta, akkor az az üzenet is elérkezett hozzá, amit a pápa a koronával együtt, mint egy a nemzetünknek ajándékul adta, hogy István király nem apostoli, hanem valóságos apostol. És ez elsősorban az Istennel való kapcsolatát fejezte ki, mert a valóságos apostol az Isten szeretetének a gazdagságából él. Aki nem ebből a gazdagságból él, az elszürkül. Az egyszer csak észrevétlenné válik, mert a szeretet találékonysága nem jelenik meg az életében. És a másik, István király, aki az Isten előtt vállalt felelősséget a népéért, ezt egy másik pápa mondta, erről is sokat beszéltem, ami azért nagyon fontos, mert hiszen az embernek igazodási pontokra van szüksége, ha tartalmas életet akar élni. És a kereszténységnek a második igazodási pontja, ahogy ezt említettem, az emberekkel való kapcsolatunkban az áldozatkészségünk. Látom a jót, és meg is cselekszem, ami az én feladatom. Mert nem lehet ezt a kérdést úgy elintézni, hát még rajtam kívül sokan vannak. Mindegyikünknek azt a feladatot kell vállalni, ami éppen ő előtte jelenik meg teljesítendőként. Az egy plusz, hogy Isten előtt vállalja az ember a másikért ezt a felelősséget. Egyébként, ha Isten nem is lenne, vagy Isten hitünk nem is lenne, akkor is a mi kapcsolatunkat az egymásért való felelősség kell, hogy meghatározza. Nem kell másra gondolni, csak a házaspárok egymásért való felelősségére, a családtagoknak egymásért való felelőssége, aztán ez bővül, mondjuk különböző csoportok, munkatársak egymásért való felelőssége, a nemzet tagjainak egymásért való felelőssége, tehát ez a másik. István király mindkettőben példaszerű volt, és ezért emlegetjük az örökséget ezer esztendő után is. És amit nagyon fontosnak tartok ezen a mai ünnepen, azt Hartwig püspök legendájából merítheti az ember, mert hiszen ezer évvel ezelőtt nem írtak életrajzokat, hát még írni se sokan tudtak. Legendának nevezték ezeket. Persze Persze ez nem azt jelenti, hogy valótlanságokat írtak, csak jobban kiemelték általában az emberek életéből azt, ami kiemelkedő, amire oda kell figyelni. És a legendák, azok igazából a történelem világába tartoznak, és akkor is, ha néha rendkívülinek tűnnek ezek, üzenetük van, és alapvetően ezekben az a fontos, hogy valóban azokat az elemeket néha túlzóan emelik ki, amik olyan fontosak, hogy azokat mindenkinek illene tudni, jó lenne tudni. Most, hogyha Hartwig püspöknek a Szent István király legendája című adattárát, hadd mondjam ezt így, kezünkbe vesszük, akkor három nagyon fontos dátumot mondanék. Az egyik 1038. augusztus 15-e, István király halálnapja. Aztán a másik dátum 1083. augusztus 20-a. Ez egy nagyon nagy esemény Székesfehérváron. És aztán 1084. május 30-a, a mai nap figyelmeztet bennünket erre. Tehát ezt a három évfordulót szeretném a legendából megvilágítani a testvérek számára, ugye a halálnapja István királynak, 1038. augusztus 15, azért ezek is sajátosak, a szűzanya mennybe vitelének a napján hal meg István király. Miért éppen akkor? Mi a magyarázata ennek? Persze, miért éppen ma van a misinek a születésnapja? Ki tudja, hogy mi miért éppen úgy történik, ahogy történik. István király ugye ebben a helyzetben a legjobb döntést hozta a kétségbeesés határán, de pontosan itt van egy szentnek a nagy lelkűsége, hogy megtalálja mindig a legfontosabb és a legjobb megoldást. Ő a koronáját fölajánlotta a Szent Szűznek. És a magyar nemzet a Szent Korona tan útján jár. A Szent Korona tan egy egész tudomány ágat képez, és valójában ami jogállamiságunk, amit oly sokat faggatnak a hitetlenek napjainkban, akiknek fogalmuk sincs a jogállamiságról, mert jogállamiság örök törvények nélkül nincs is. És pontosan azok, akik például a magyarokkal kapcsolatosan ezt a napjainkban oly sokszor emlegetik, nincsenek is örökérvényű igazságaik. Vagy azok, amik örökérvényűek, és az ők is rá pillantanak ezekre, vagy föl-föl sejlik a számukra egyik-másik ezekből az örök igazságokból, azt elhessegetik. Mert az örökérvényű igazságok kihívják az embert. Szent Korona, Szent István halálnapja. És a következő 1083. augusztus 20-a. Ugye augusztus 15-én hal meg István király, és augusztus 20-a pontosan a legendáriumban megfogalmazottan olvassuk ezzel kapcsolatosan. Szűz Mária mennybe vitele utáni 5. nap. Tehát ennyire precízen írja ezt a legendaíró, Hartwig püspök. És miért? Miért? Mert itt egy olyan értéket próbál kibontani magának a nemzet, Szent László királynak a vezetésével. Szent László király összehívja a zsinatot ezen a napon Székesfehérvárra. Ugye, ezen a napon a király minden évben igazságot szolgáltatott, és 7. Gergely pápának a jóváhagyásával, engedélyével egyetemes egyházi Magyarország, történelmi Magyarországra vonatkozó zsinatot tartottak Székesfehérváron, és ennek a zsinatnak a csúcs élménye az volt, egyébként ez is jellemző, már az ünneplés kezdetétől fogva arra utaló volt maga a szentmise is, amely igazságot szerettek volna a maguk számára kinyilvánított vagy kinyilatkoztatott igazságként megjeleníteni. Gyászmisét mondtak, mégpedig István király tiszteletét óhajtották megjeleníteni ezzel, hiszen ugye a szentek halálnapja az a megdicsőlésüknek a napja, és ezen a napon a szentmise után a zsinatnak a csúcs eseményeként fölnyitották István királynak a sírját, ami ugye kőkoporsó volt, egy szarkofág valójában, és amikor ez megtörtént, akkor csodával határos volt az, amivel szembesültek. A királynak az éppen maradt jobb keze, amire fölfigyeltek, mégpedig bőr borította ezt a kezet, és inak is, és rajta gyűrű. És László király, ott volt egy valaki, Merkúrius szerzetes, aki a kincstárnak volt az őre, és egy kicsit minden lében kanál az ilyen ember, hát gondoljuk csak el, a magyar állam kincstárnoka, és László király jobbnak látta, hogy ettől az eseménytől távolabb kerüljön ez a Merkúrius nevű kincstárnok, aki szerzetes volt, mégpedig egy családi kolostoruk volt a mai Szent Jobbon. A Szent Jobb Nagyvárathoz egy 18 kilométerre található, és pontosan azért Szent Jobb a neve ennek a településnek, mert ott őrizték Szent Istvánnak a 1083. augusztus 20-án megtalált Szent Jobbot. A szerzetes, amikor László király eltávolította onnan, szomorúan a templom sarkában, valahol hátul, ahogy írja a legenda, leült és kesergett, és egy ifjú jelent meg neki fehér ruhában, és gyolcsba takarva a Szent Jobbot adta át neki, és a következőt jegyzi meg a történetíró: pillanat. Igen, rád bízom megőrzésre, s ha eljön az idő, felfedésre. Rád bízom megőrzésre ezt a erekjét, és ha eljön az idő, akkor a feladatod lesz, hogy felfedd. Mert ez valahogy eltűnt a sír fölnyitásakor. Csak megpillantották, aztán hűlt helye lett. És Merkúrius vitte magával a kolostorába, az egy magán, kvázi magán kolostor volt, és a neve akkor még nem Szent Jobb volt, később lett a neve Szent Jobb, amikor föl kellett fedni a felhívásnak megfelelően a titkot, hogy mit őriz. És ennek a titoknak a felfedése volt 1084. május 30-án, tehát ma van az évforduló, mégpedig ezen a napon Szent László Szent Jobbra látogatott, és Merkúriusz a titkát már nem tudta tovább őrizni magában. Nyilvánvaló nem volt véletlen eddig a titokzatossága, mert ez egy kincse lett az első pillanattól a nemzetnek. Egyébként a legenda író ezt a kérdést is fölveti, hogy mi volt az isteni szándék ezzel? Mi lehetett az isteni szándék azzal, hogy ez a jobb kéz megmaradt? És a következő választ adja Hartwig püspök. A szeretet és alamizsnálkodás az erények minden lépcsőfokán átlép. Tehát nincs erény, ami a szeretethez és az alamizsnálkodáshoz mérhető lenne. Ez valamiképpen minden erényt megelőz. Nagyon, nagyon izgalmas ez a megfogalmazás. Mert az, hogy a szeretet az mindenek fölötti, ez nagyjából úgy a mindennapi életünkben is beengedjük ezt az igazságot. De az, hogy az alamizsnálkodás minden erényt átlép, minden erény fölött van, azért arra kell gondolni, hogy ma, amikor itt állandóan panaszok hadjárata zúdul ránk, aztán kimegyünk az utcára, és közlekedni se lehet, parkolni se lehet, mert annyi az autó, és mindenki arról beszél, hogy milyen szegénység van Magyarországon. És egyáltalán milyen szegénység van. Ugye István király korában nem véletlenek a királynak a különböző rendelkezései, mert az emberek nagyon szegények voltak. Vagy talán még azt is mondhatnám, hogy nyomorogtak, ami bizony igen sokszor kilátástalannak tette az emberek számára a jövőt. És egy ilyen világban az alamizsnálkodás az egyszerűen azt jelentett, hogy az ember a javait megosztotta. Azokat a javakat is, amikre neki szüksége volt. Tehát egy egészen más helyzetet teremtett az a világ. Nem arról volt szó, hogy odaadom valakinek, amire nincs szükségem. Vagy megszabadulok valamitől, mert már inkább teher, odaadom valakinek, hát ha neki jó lesz. Más volt az irány. Egyszerűen nem civilizált világról van szó. Ne tévesszük össze mindazokkal a egyébként erényekkel, meg mindazokkal a sajátos magyar értékekkel, amiket megjelenített a nyomorúságában, a szegénységében is ez a nemzet. Mondjuk számomra a legizgalmasabb, lehet, hogy ez majdnem, hogy mosolyogni való, a magyarok akkor, amikor messzi keletről jöttek, és Kárpát-medencében megtalálták az otthonukat, ez évszázados vándorlás volt, és ezeknek az embereknek fürdőkultúrájuk volt. És egészen sajátos konyha kultúrájuk volt. Olyan, amilyennel a nálunk talán mondhatom így gazdagabbak, mert azért gondoljuk csak el, évszázados vándorlás. Nincs biztos talaj a lábad alatt, bár megállsz és eltöltesz ott 100 esztendőt, de tudod, hogy tovább kell menni. És engem, még egyszer hadd mondjam, legjobban ez frappírozott, amikor a magyarok történetében ezt az elemet ismertem fel, a fürdő, tehát voltak kádjaik, idézőjelben mondom, bőrből, állatbőrből készült, összehajtogatható, mint a gyerekeknek mostanában a kertekben ezek a kis kerek alakúak, valami ilyenek lehettek ezek, bőrből készítették, össze lehetett hajtogatni, és akkor lehetett vinni. De kibontották, vizet tettek bele, és szóval nagyon, nagyon izgalmas dolog, de most valóban nem ezek a döntőek, és itt a főzési kultúrával kapcsolatosan is, különösen az, amit ma így nevezünk, hogy egytál élet, étel, ez sajátos étkezési kultúrát alakított ki az egész vándorlásunk alatt. Na de megint nem ez a fontos, hanem amikor már itt voltunk, az a fajta civilizáció, ami ma magától értetődően hozzátartozik az életünkhöz, nem alakulhatott ki, mert akkor a mindennapok egzisztenciális biztonságát kellett megteremteni, és ennek egyik formája volt, és a legfőbb formája az alamizsnálkodás volt. És ezért a legenda, a Hartwig püspöknek az üzenete, hogy minden erényen túllép az alamizsnálkodás. És a Szent Jobbal kapcsolatosan is, ennek van egy egészen sajátos tudományos vizsgálódása is, hogy Szent Jobb tisztelete, az alamizsnálkodó király. Tehát itt is sok mindent lehetne még erről kapcsolatosan mondani. És néhány dátumot azért még mondanék. Milyen hányattatott volt István király földi maradványa, hiszen a karja, mert ez csak a szinte a csuklójától a Szent Jobb, amit mi ismerünk, a karja az Lengyelországba került. Lvovban őrizték. Érdekes, hogy ezzel kapcsolatosan sehogy se olvastam, hogy most is ott van. Ezt nem tudom. Lehet, hogy érdemes lenne ezekkel foglalkozni, kutatgatni. Aztán a karjának, mert nem az egész karja került Lvovba, lengyelekhöz, hanem a másik része a felső karjának, az meg a Szent István dómban van, Bécsben. A török hódoltság idején az, amit mi Szent Jobbnak mondunk, és a István király koponyája pedig Ragúzában volt. Oda menekítették a török elől, ez is egy érdekes dolog, onnan jön a török, és oda menekítjük. Ez egy érdekes felismerésre vezethet bennünket. Ebből látszik az, hogy a török a déli népekkel, akiket ma szerbeknek mondunk, aztán horvátoknak mondunk, szlovéneknek mondunk, és montenegróiak, stb. Ezeknek a legtöbbje megadta magát. Ezeknek a legtöbbje janicsár lett. Az ellenünk harcoló törökök legtöbbje az nem török volt, hanem délvidéki janicsárra nevelt gyerekek. Tehát innen érthető az, hogy mi a török elől menekítjük a Szent Jobbot, meg István király koponyát, és Raguzába visszük. Ahol grasszál a török, és ezek a szent erekék ott biztonságban vannak. Ez is egy izgalmas kutatási terület lehet. És akkor még egy-két dátumot. 1771. június 11-én, ez mind a legendában szerepel, Mária Terézia a Szent Jobbot a budai várba hozatta a királyi kápolnába. A koponyájának egy részét Pozsonyba vitték. Aztán később Pozsonyból ez visszakerült 1778. április 2-án Székesfehérvárra. És 1945. augusztus 19-én előbb külföldön volt a Szent Jobb, viszontagságos volt a története, akkor került vissza a Szent István Bazilikába, és ott őrzik a Szent Jobbot. Egy kicsit fájdalmas nekem ez mindig, mert az irgalmasok munkálkodása olyan nagy jelentőségi volt ezekben a századokban, itt 1700-as évekről van szó, török még itt van, és a török kiűzése után az intézményesített gyógyító kultúrát a Kárpát-medencében az irgalmasok hozták létre, alapították meg, és ezért kitüntetésképpen a Szent Jobb őre a betegápoló irgalmas rend volt. Nekem az első nagy csalódásom az volt ezzel kapcsolatosan, amikor már irgalmas rendi szerzetes voltam, és Szent István ünnepe augusztus 20-a, és a Szent Jobb őre, magyar püspöki kar jóvoltából egy nagy békepap volt, aki a Szent István Bazilika altemplomában, ahol ma nagy emberek pihennek, ott nyomdát üzemeltetett ez az ember, a békepapi mozgalomnak a termékét ott nyomták a Szent István Bazilika altemplomában, és egy pap. Igaz, hogy békepap volt, hát talán mégis pap, volt mindennek a gazdája. Testvérek, ezen a mai napon érdemes egy kicsit ezekre a talányos válaszokra gondolni, de legfőképpen a mai napon, amikor 1084. május 30-án Merkurius által őrzött Szent Jobb László király előtt Merkurius lelki ismerete nem bírta tovább a titkot, megjelent. Bár valami tudásuk volt erről a királynak is, ugye László király a Nagyvárad, tehát ez a vidék, ez a környék az, amely Szent László király által meghatározott volt, és lelkiismeretén terhén enyhíteni óhajtott Merkurius, és felfedte neki a titkot. Erre emlékezünk ezen a mai napon, és azért a Hartwig püspök által fölvetett, amikor középiskolás voltam a bencés tanároknál, ez volt minden egyes órán a vezérmondat, mi az eszmei mondani valója annak, amit tanulunk. hát ennek az egész legendának az eszmei mondani valója, mi az isteni szándék ezzel a szent jobbal. És erre válaszolt ezeken az eseményeken keresztül Hartwig püspök, igen, a szeretet és az ajándékozás, vagy adományozás, ugye abban az időben az alamisnálkodás mindenek fölött van. Lehet, hogy jobban kellene erősíteni magunkban ezt az emlékezést, hogy bizony a szeretet, meg az alamizsnálkodás, ha nem is abban az értelemben a szeretet, mint akkor volt, nem is abban az értelemben az alamizsnálkodás, ami akkor volt, de ugyan erre a táplálékra áhítozik minden ember, a szeretetre, meg arra, hogy olyan emberekkel tartozzon össze, akik nem méricskélnek, hanem valóban fölismerik azt, hogy egy családnak vagyunk a tagjai, és mindenünk közös. Ha valamiképpen jobban meg tudnánk ezt a gondolatot jeleníteni, akkor ezt áldozatkészségnek mondanánk ma. Nem biztos azt, amit az asztalra teszünk, vagy az a ruha, amit odaadunk, hanem egyáltalán az áldozatkészség, amiből táplálkozik egy nemzet. Az áldozatkészség, ami éltet egy nemzetet. Nem az ünnepek, ezek fontosak, nyilvánvaló, de ezeken át kell sütni, át kell sugározni az egymásért vállalt szeretetnek, áldozatkészség az is, és egyáltalán mindenben az összetartozást tápláló nagy lelkűség, ami egy nemzetet hordoz, ami egy nemzetet fönntart. Azt hiszem, hogy ez az igazi üzenete ennek az ünnepnek, és ebben bizony manapság igen komoly hiányosságaink vannak ebben a szentmisében. Kérjük a Jóisten kegyelmét, hogy tanulékonyabbak legyünk, és áldozatkészebbek legyünk. És most ne legyen hívek könyörgése, ne legyen ilyen értelemben kifejezett, szóban kifejezett jó feltétel, fogadalom, hanem csatlakozzunk a felajánlásban és az átváltoztatásban ahhoz a Jézushoz, aki mindebben tanítómesterünk és mindebben István király példaképünk.
Könyörögjünk. Urunk Istenünk, Szent István király emlékét ünnepelve, mennyei ajándékaidban részesítettél bennünket. Add, hogy amit mulandó életünkben magunkhoz vettünk, azt első szent királyunk közbenjárására az örök boldogságban is elnyerjük. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek, köszönöm, hogy együtt lehettünk ezen az emléknapon, és arra azért többször gondoljunk, hogy az örök boldogság, amit annyiszor emlegetünk, ez a földi vonatkozásban azt jelenti, hogy nem tűnünk el nyomtalanul a földről, hanem volt értelme, hogy néhány évtizeden át itt voltunk, és Isten szándéka szerint egymásért éltünk. Ez a örökké valóság magja. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békében.
Istennek legyen.